sokkal több nő van egy szervezet alján, mint a tetején. Most, hogyha számokban mérjük, akkor egészen felsővezetői szinten, akár vezérigazgatói szinten mi 6%-ot mértünk az egész régióban, 6%-a a felsővezetőknek nő. És hogy jön ez ahhoz a számhoz, hogy körülbelül 60%-a a felsőoktatásban végzetteknek a nő?
Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio Business podcastja, én Orosz Márton vagyok, és folytatjuk beszélgetésünket a Magyarországon 25 éves McKinsey szakértőivel, és négyen vagyunk most itt a stúdióban, be is mutatnám mai vendégeinket. Bacsó Eleonóra, a McKinsey európai diverzitás vezetője.
Sziasztok!
Matécsa Márta, associate partner.
Jó napot kívánok, sziasztok!
És Róna Dániel partner.
Sziasztok!
És hát ahogy törzs hallgatóink már megszokhatták, teljesen különböző témákról beszélgetünk a McKinsey meghívott vendégeivel, szakértőivel. Ma is egy egészen különleges világra fogunk egy pici pillantást vetni. Azt adtuk a beszélgetésünk munkacímének, hogy sokszínűség a munkaerőpiacon. És hát azt gondolom, hogy itt nagyon sok sztereotípia ismert mindenki előtt, és azt gondolom, hogy folyamatosan hallhatunk ebben a témában híreket és információkat és véleményeket, de egy kicsit azt szeretném, hogy abban segítsetek nekem, hogy tegyük egy kicsit helyre a dolgokat. Mi az a sokszínűség a munkahelyeken? Hogyan lehet ezt definiálni? Ugye itt angolul, vagy talán idegen kifejezéssel diverzitásnak szoktuk ezt mondani, magyarul talán sokszínűség a legjobb kifejezés rá. De mit jelent a sokszínűség, és hát mitől lesz egy munkahely sokszínű?
A sokszínűség alatt azt értük, hogy, és nagyon sokfajta sokszínűségről beszélünk, lehet ez ugye nemi, etnikai, vallási, szexuális hovatartozás, tényleg rengeteg féle lehet. Amikor sokszínű cégekről beszélünk, és jó sokszínű cégekről beszélünk, akkor azt értjük alatta, hogy a cégen belül lévő emberek és csoportok tükrözik azt a fajta sokszínűséget, amit a társadalom körülöttük ad. És igazából, hogyha ekközött a kettő között eltérés van, akkor egy cég nem annyira sokszínű, mint az őt körülvevő társadalom.
Tehát azt jól értem, hogy mondjuk szükséges, hogy egy cég sokszínű legyen? Feltétlenül szükséges az optimális működéséhez 2021-ben?
Abszolút szükséges. Kutatások mutatják, hogy a sokszínű cégek sokkal jobban teljesítenek pénzügyileg. Ugye 26%-kal nagyobb eséllyel válnak jó performerei a saját kategóriákban, hogyha sokszínű a vezetőségük, akár nemi, akár etnikai hovatartozás szempontjából. Úgyhogy igen, és emellett pedig ugye biznisz érdekeket félretéve, igen, szerintem fontos, hogy egy cég az úgy nézzen ki, mint az a társadalom, amit kiszolgál.
Mi alapján lehet azt mondani, hogy egy vállalat nem sokszínű?
Hogyha nem úgy néz ki, mint az őt körülvevő társadalom, nagyon egyszerűen.
Tehát Magyarországon egyébként szerintetek mennyire állunk jól vagy rosszul ezen a téren? Én azért azt feltételezném, hogy úgy mondjam, van még hova fejlődnünk.
Lehet, hogy érdemes definiálni az előző kérdésedre, hogy mi az, ami nem sokszínű, meg hol látunk nem sokszínűséget. És hogy mondjuk az üzleti életet nézem, mint egy példát, mert azt gondolom, hogy többi alegységet is érdemes nézni, akkor azért azt látjuk, hogy sokkal, mondjuk nemi diverzitásban sokkal több nő van egy szervezet alján, mint a tetején. Most, hogyha számokban mérjük, akkor egészen felsővezetői szinten, akár vezérigazgatói szinten mi 6%-ot mértünk az egész régióban, 6%-a a felsővezetőknek nő. És hogy jön ez ahhoz a számhoz, hogy körülbelül 60%-a a felsőoktatásban végzetteknek a nő? Tehát ugye mi próbáljuk definiálni azt, hogy mi a diverzitás és mi a nem diverzitás. Most, hogyan viszonyul ez a más országokhoz, akkor azt látjuk, hogy nagyjából nem vagyunk olyan nagyon-nagyon messze mi mondjuk egy nyugat-európai számtól, tehát körülbelül olyan 20% körüli az a szám, hogy egy felső vezetésben, egy boardban hány nő van. Kelet-Európában, most nem Magyarországról beszélek konkrétan, nem Kelet-Európára, onnan vannak számaink, és ez a szám nagyon hasonló Nyugat-Európában is. Lehet-e tovább fejlődni? Azért az látszik, hogy mondjuk Skandináv országban ez a szám inkább 25%. Tehát azért van hova előrelépni. Illetve fele a kelet-európai cégeknek úgy eljutja össze a borját, hogy abban nulla nő van. Tehát azért azt gondolom, hogy nagyon sok hely van tovább fejlődni, de nem az a helyzet, hogy nagyon mélyről indulunk a többi országgal szemben, vagy mondjuk Nyugat-Európával szemben, hanem nagyjából most pillanatnyilag nagyon hasonló helyzetben vagyunk.
Én még annyit tennék hozzá, hogy a Magyarországot kérdezted kifejezetten, hogy bár hasonlóak a számok nagyságrendileg, de azért azt látjuk, hogy a legfelsőbb szinteken, és itt az alatt a CEO-t is, és a CEDO körülvevő felső vezetőst is beleértjük, azért mindenhol a régiós átlag alatt vagyunk. Nem sokkal, de mindenhol alatta.
De akkor ezekből a számokból következik az is, hogy mondjuk a skandináv országokat tekintjük itt követendő példának, és tényleg globális mintának, szerintem ebben egyetértünk, de hogy még ők is le vannak maradva azért, hogy ha pusztán a számokat nézzük, ott is lehetne még hova javítani ezen a szinten?
Abszolút, tehát a skandináv országokban most egyből, négyből egy felső vezető nő, nálunk a régióban pedig ez 15-16% körül van.
És hogyha az az elvárás, hogy ugye ez 50-50 legyen, akkor abszolút mindenki le van maradva.
Mert akkor az az elvárás?
Szerintem ez lenne az elvárás.
Ha abból indulunk, hogy mit jelent a diverzitás, ugye a Nórinak a definícióját tekintve, akkor az 50-50 az adja magát.
Világos. Hogyha azt nézzük, hogy a diverzitásnak, ugye az előbb is beszéltetek arról, hogy komoly gazdasági ereje lenne és hatékonyságjavító kvázi eszköz is lehet, akkor hogy tudjuk azt meghatározni, hogy nemzetgazdasági szinten mit jelenthet ez mondjuk Magyarországra, vagy egy közép-kelet-európai országra nézve? Meg lehet-e azt határozni, hogyha a diverzitás sokkal erősebb lenne a céges szinten, akkor a gazdaság jobban fejlődne, erősebb lenne, akár még a GDP-ben is meglátszódna-e?
Igen. Tehát mi ez nagyjából ezt a kérdést tettük fel magunknak is, és itt a kelet-európai régióban próbáltunk számokat rendelni mellé, és ezek a kapcsolatban meg is fog jelenni most egy jelentésünk. Amit mi látunk számokban, az, hogy körülbelül egy olyan 8%-ot tud adni a régió GDP-jéhez 2030-ra, egy jelentős előrelépés ebben a témában, ez nagyjából 140 millió euró, milliárd eurót jelent, ami mondjuk úgy kell elképzelni, mintha hozzáadnád Kelet-Európához, még egyszer Szlovákia és Horvátország GDP-jét. Tehát ilyen nagyságrendekről beszélünk akkor, hogyha jelentősen tudunk előrelépni ebben a témában. Gazdasági szempontból az rajzolódik ki, hogy egyrészt a diverzitásnak önmagában is van mérhető gazdasági haszna, erről beszélt az Eleonóra. És azok a vállalatok, ahol a legnagyobban női diverzitás, nagyobb valószínűséggel érnek el jobb üzleti sikereket. Tehát egy óriási gazdasági és üzleti potenciált vesztünk el, ha nem foglalkozunk ezzel a témával.
Megint hozzátenném magyar számokat. Magyarország tekintetében ez körülbelül egy 14 milliárd eurós GDP növekedést jelenthet 2030-ig. És azért a hatásnak sok szempontból, tehát a hatás sok szempontból meg tudjuk fogni, nem csak GDP oldalról. A másik elemzés, amit most végeztünk, az egy McKinsey-s adatbázist néztünk végig. Ebben a McKinsey-s adatbázisban több mint 1 millió munkavállalónak vannak a válaszai 350 cégtől az elmúlt jó néhány évben vettük ezt föl. Ezeket a vizsgálatokat azért csináltuk, hogy megnézzük, hogy egy szervezet az, mi jellemzi a szervezetet, ez egy kultúra, egy kultúrát leíró felmérés, és ebből azt látjuk, hogy azok a szervezetek, ahol jóval több női felsővezető van, vagy ahol dominánsabb a női felsővezetők jelenléte, mint a férfiaké, ott azok a kulturális elemek is sokkal erősebben megjelennek, amivel a jövő munkahelyét jellemezzük, és ez a nyitottság, a bizalomra épülő szervezetek, a közös víziónak a megléte.
Ha már nagy számokról beszélünk, hogyha ugyanezt a számot globálisan nézzük, akkor ez egyébként 12 billió világszinten, amilyen gazdasági lehetőség rejlik benne, és a billió alatt ugye az 1000 milliárdot értem, és akárhányszor elmondtam
és
ezt
euróban.
És euróban, vagy nem, bocsánat, dollárban egyébként, és akárhányszor elmondom ezt a számot, mindig ilyen óriási szkepticizmus fogadja, pedig hát ugye, nem tudom, 3 évnyi német GDP-ről beszélünk, tehát azért nem egy ilyen beláthatatlan összeg, és nagyon érdekes, hogy mindenki, tehát hogy nem látják egyszerűen ezt a potenciált a nemzetgazdaságban.
De szerintetek mi kell ahhoz, hogy egy cég felismerje azt, hogy nem jól működik ezen a szinten, és vagy mondjuk nem elég sokszínű a működése is. De hogy hogyan lehetne ösztönözni akár a cégvezetőket, akár a HR vezetőket, vagy nem tudom pontosan kire kell itt hatni ahhoz, hogy ezt felismerjék. Mert én azt feltételezném, hogy a legtöbb cégnél, ahol van HR-es, ott neki kellene foglalkoznia ezzel a dologgal, de hát egy vezérigazgatótól sem kellene, hogy távol álljon egy ilyen kérdés.
És szerintem ezzel mondtál jót, tehát amikor mondtad, hogy a HR-esnek foglalkoznia kellene ezzel, én azt mondtam volna, hogy ha oda mennék bárkihez azzal, hogy van esélyed arra, hogy a teljesítményed 30% vagy 30% eséllyel jobbá váljon, az nem egy HR vezetőnek való kérdés, hanem egy vezérigazgatónak való kérdés, és ugye kapni kellene az alkalmon, tehát ennek szerintem abszolút vezérigazgatói prioritásnak kell lennie. Nehezen számszerűsíthető, de vannak nagyon jól látható eredményei, amik szerintem fontosak, tehát hogy például, hogy jobb lesz a döntéshozatal, a legjobb tehetséget tudod behozni, sokkal inkább a téged körülvevő, például vevőket tudod letükrözni, és az ő döntéseiket meglátni. Ahogy a Márti is említette, a mai munkavállalóknál ez egyre inkább elvárás, tehát nem kellene ennek annyira meglepőnek lenni, és szerintem még nem tartunk ott, hogy elégszer hangzott volna el az, hogy ennek valóban van gazdasági és pénzügyi eredménye.
Ja, most röviden beszéltünk már arról, hogy most pont ezt aktuálisan kutattuk is a régióban, és ennek kapcsán beszéltünk valamivel több mint 30 felsővezetővel, akik tényleg bordtagok, és igazából egyik interjúból sem az jött át, hogy nem tartják fontosnak, illetve az is átjött, hogy legtöbb esetben nem is érdekli őket az, hogy ez most tényleg számszerűen mit jelent a cégüknek. Mindennyian felismerik, vagy legtöbben ugye felismerik azt, hogy mondjuk a jelenlegi munkaerőpiaci folyamatoknál nagyon fontos az, hogy igen, egyre több nőt szólítsunk meg, vagy egyre több akár kisgyerekes anyukát be tudjunk vonzani a munkavállalók, hiszen nincsen olyan sok tehetség, akikből válogatni lehetne. És ezeken keresztül indirekten nyilvánvalóan a cégnek a pénzügyi teljesítménye, meg az egyéb hatásai is javulnak.
Volt egy beszélgetésem egy vezérigazgatóval külföldön, szintén Kelet-Európában, és ő azt mondta, hogy nagyon nagy problémát okoz neki az, hogy szeretne nőket kinevezni a board szintre, de nem tud, mert nincs. És ez az a kérdés, hogy miért nincs? Tehát miért van ez? És valóban olyan szempontból igaza van, hogy ha megnézzük a menedzseri szintet, ezt a számot is néztük, akkor ott azért 40% nő van, inkább 60 közepe százalék férfi, és ahogy megyünk egyre följebb, egyre valahogy elhullanak a hölgyek a sorban, és a nagy kérdés igazániból az, hogy ez miért történik. Úgyhogy ilyen szempontból, tehát a kérdésre válaszolva, a nagy kérdés, hogy mi történik? Mi történik a szervezetben? Mi az, ami meggátolja az előrelépést? Miért van az, hogy amikor már a legfelső szintre jutunk, akkor már csak 6-8% nő marad?
Néhány hete sok tucat mezőgazdasági cégnél forgattam, és nagyon érdekes tapasztalás volt természetesen, és hát azért most, hogyha visszagondolok, hogyha a többségükhöz bekopogtattam volna ott a vezérigazgatóhoz, és elmondtam volna neki, hogy ne haragudj, szerintem nálatok nem működik a sokszínűség, akkor hát jó esetben kiröhögött volna, rosszabb esetben páros lábbal rúgott volna ki. De csak arra akarok ráutalni, hogy szerintetek létezik olyan iparág, vagy olyan munkahely, ahol egyáltalán nem értelmezhető a sokszínűség? Vagy ebben úgy érdemes gondolkodni, hogy minden területen valamilyen szinten ennek meg kell valósulnia.
Én nem gondolom, hogy kellene olyan iparágnak lennie. Azt szerintem természetes lehet, hogy tegyük fel, amikor elérünk egy ideális szintet, akkor mondjuk egy FMCG cég és egy bányászati cég között nem ugyanolyan arányban lennének női vezetők, tegyük fel. De amíg nem tartunk ott, hogy az átlagosan ez az 50% körül jár, addig igazából erről talán felesleges is beszélni, mert az lenne a cél, hogy azt a szintet elérjük, és onnantól fogva lehet kérdezni azt, hogy oké, de nekem ehhez mennyivel kell kontribútálnom. De az, hogy bárki kimenthetné magát ettől, az nem hiszem, hogy reális lenne.
Én azért látok különbséget, tehát visszautalva arra, amit az előbb is mondtam, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy milyen tehetségeket szeretne egy cégbe vonzani, tehát valószínűleg egy agrárcég az eleve az adottságaiból kiindulva kisebb eséllyel tud nőket bevonzani, tehát hogyha bármit is megtesz, mert olyan jellegű talán a munka, vagy a munkának a profilja. És ez aztán lecsapódhat abba, hogy kinek ez mennyire fontos.
Szerintem kritikussá válik az, hogy mennyire korán kezdjük ezt a folyamatot. Ugye nagyon sokan követik el ott a hibát, hogy azokra a számokra néznek, tehát például mondjuk az egyetemekről kijövők számára, és akkor azt mondják, hogy hát mondjuk bármilyen tárgyat, bármilyen, ami a mi cégünkre releváns, az mondjuk nem olyan arányban tanulták nők például, vagy ilyes, vagy például mondjuk akár az ilyen professzionális cégeknél, hogy az MBA-zők aránya, stb. És hogy ez szerintem nagyon szépen mutatja, hogy sokkal előbbről kellene kezdeni a gondolkozás, és ezért is mindig a társadalmat szoktam mondani, mert ugye már egy óriási, tehát hiba van már a rendszerben, már az oktatás terén is ugye a nőknél kevésbé, de hogyha például mondjuk ugye Amerikában a felsőoktatás, vagy akár az MBA-ket nézzük, és hogy mondjuk ott a feketék aránya milyen a társadalomhoz képest, akkor ugye ezek köszönő viszonyban sincsenek. És így innentől fogva, hogyha már a felsőoktatáshoz benchmarkoljuk magunkat, akkor eleve egy olyan szintről indulunk, ami nem reális.
Értem, de akkor egy kicsit segítsetek abban, hogy adjunk tanácsot, vagy segítsünk egy kicsit a cégvezetőknek, hogyha mondjuk ők azt látják, és például azért, mert mondjuk hallgatják ezt a beszélgetést, azt tapasztalják, hogy hát igen, nekünk azért itt van elmaradásunk a diverzitás szempontjából, akkor hogy érdemes nekik belevágniuk? Milyen tanácsokat tudtok nekik például adni, és milyen folyamatokat lehet elindítani, akár cégen belülről, akár a menedzsment szintjéről? Hogy kell ennek nekivágni?
Röviden válaszolva szerintem a szisztematikusság a kritikus. Rengeteget lehet mostanában olvasni, és cégek büszkén hirdetik, hogy milyen különböző diverzitást javító akcióik vannak, és valaki felveszer egy vezetőt, valaki a toborzást javítja, valaki például előítéletekkel kapcsolatos tréninget tart, stb. És én ezt mindig viccesnek tartom, mert azon gondolkozom, hogyha bármilyen más üzleti területhez nyúlnánk ilyen kézzel, akkor az minimum körbe röhögnék, hogy ennyire ilyen belepiszkálunk akciókkal. Ha jó példákról akarunk beszélni, akkor ott van például mondjuk az Unilever, aki egy olyan körülbelül 7-10 évvel ezelőtt tűzte ki azt, hogy radikálisan meg szeretné változtatni a menedzsmentjének az arányát, és nagyon-nagyon szépen látszik a programjukon, hogy ők ezt valóban átgondolták, hogy indulva onnan, hogy a vezérigazgató felel ezért a témáért, és őt érdekli ez a téma, onnantól fogva, hogy céljaik vannak kitűzve, onnantól fogva, hogy ezek a célok hozzá vannak kötve a kompenzációjukhoz. Az, hogy végeztek egy teljes diagnosztikát, hogy mondjuk ha nőkről beszélünk, és elképzelünk egy ilyen képzeletbeli töltsért, ami mondjuk a kezdő pozícióktól a vezérigazgatóig tart, hogy hol vesznek el, miért vesznek el, és arra találtak ki akciókat, ezt rendszeresen újra nézik, és újra gondolják, hogy akkor ez nem volt jó, és hogyan kellene csinálni. És a megfelelő programokat találják ki. Szóval szerintem ez a szisztematikusság az, ami a leginkább fontos, és az, hogy ezen belül milyen programokat találnak ki, az viszont attól függ, hogy milyen problémákkal szembesül az a cég, és arra kell ezt testre szabni.
Így van, és hogyha arról beszélgetünk, hogy konkrétan mit lehet csinálni, tehát a programoknak mit lehetnek a fő pillérei, mi igazából négy témakört látunk. Az egyik az, hogy legyen egy tiszta vízió, amiben hisz a felső vezetés, de hisz a szervezet is, és mindenki számára egyértelmű, hogy mit és miért gondol a szervezet ennek a témakörnek a kapcsán. A második az egyértelműen a karriertámogatás, tehát itt megvizsgálni azt, hogy kik azok, akiknek erre szükségük van, és itt képességfejlesztés, vagy mentorálás célzottan, tehát ilyen hasonló kezdeményezésekre gondolunk. A harmadik, ami férfiakat és nőket egyaránt érint, de még mindig azt látjuk, hogy a nőket arányaiban jobban, az a munka-magánélet egyensúlynak a megteremtése. Sok nő azért, azt nem mondom, hogy megreked, hanem azért nem vágyik feltétlenül tovább a ranglétrán, mert azt gondolja, hogy az túl nagy áldozattal jár. És a negyedik ilyen témakör az pedig a társadalmi normáknak a formálása. Gyakorlatilag, ami megint külső-belső kommunikációval, nagyon sok tréningprogrammal megvalósulhat.
Szerintem sok hallgató most azt gondolhatja, hogy persze könnyű azt egy multicégnél, nyilván vannak erre komoly EU-s direktív, vagy szerintem sok hallgató most azt gondolhatja, hogy nyilván könnyű egy multicégnél ezeket a folyamatokat véghez vinni, hiszen vannak erre nemzetközi direktívák, Nyugat-Európában már elkezdték sok évvel ezelőtt, és mondjuk egy ilyen folyamat végig tud menni az egész cégen Frankfurttól Belgrádig, vagy Stockholmtól Bukarestig, de hogy valójában egyébként szerintetek könnyebb dolga van egy multinak egy ilyen folyamat lebonyolításában, vagy éppen mondjuk egy magyar középvállalat sokkal hatékonyabb tud lenni akár akár a mérete miatt, akár a társadalmi sajátosságok miatt. Kinek könnyebb egy ilyen folyamatot véghez vinni?
Nem is azt onnan fognám meg, hogy könnyebb vagy nehezebb, hanem talán azt, amit a Nóra említett, ugye a beavatkozás, hogy mikor kezdjük ezt a folyamatot formálni annak kapcsán. Tehát a multicégeknél azért általában ennek már sokkal nagyobb hagyománya van, és ott megvannak azok a kialakult gyakorlatok, amiket most már legtöbb esetben tényleg csak finom hangolnak. Tehát, hogyha a mai állapotot nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy multicégnek ilyen szempontból jobbak a jelenlegi adottságai, míg sokszor a magyar cégek, vagy a helyi cégek, vagy a kisebb cégek, azok most kezdik ezt az építkezést. Viszont ennek meg az a lehetőség, hogy nagyon sok mindent lehet tanulni azokból a példákból, amik már beváltak, hiszen azért az elmúlt időszakban biztosan volt számtalan olyan sok olyan példa is, ami mondjuk zsákutcába futott.
Én azt gondolom, hogy mind a kettőjüknek van könnyebb és nehezebb része. Ahogy Márti említette, nyilván a nagy cégeknek ott vannak a legjobb gyakorlatok, amiket behozhatnak másszor. Lehet, hogy kóták vonatkoznak rájuk, bár ez szerintem nem feltétlenül teszi egyszerűbbé az életüket, de egy helyi cég helyi vezetőnek, akár tulajdonosának is ugye nagyon gyakran sokkal nagyobb befolyása van. Tehát, hogyha ő valóban elhiszi, hogy az én vezetőségem jobb döntéseket tudna hozni, hogy én ezzel jobb tehetségeket tudnék behozni, és odáll a cég elé, hogy holnaptól ezt csináljuk, akkor azt az a cég garantáltan csinálni fogja.
Vannak egyébként erre ilyen globálisan jó példák, hogy kik az igazán divers cégek? Én azt feltételezném mondjuk, hogy a szilíciumvölgy szupervállalatai között lehet, hogy találnánk ilyeneket, vagy persze az előbb említett észak-európai országok nagyvállalatai között szerintem tudnánk mondani talán mondjuk bútorláncokat, de hogy van egyébként olyan, amire ti is azt mondjátok, hogy na ez most aztán egy tökéletesen sokszínű cég?
Szerintem ilyen nincsen.
Nem lehet elérni ebben a csúcsot? Soha
nem, nincs? Nem igaz, hogy nincsen. Nyilván vannak, akik sokkal előrébb járnak, tehát ezért is említettem például az Unilevert, aki ugye már a menedzserének az 50%-át nőknek tudhatja. Pont a Silicium World Tech cégek szerintem velük kapcsolatban nagyon sok kritika érkezik, hogy nagyon hangoztatják ezeket a célokat, de sajnos nem haladnak előre annyira gyorsan, mint kellene.
És iparági bontásban sem tudunk meghatározni olyan iparágakat? Nem akarok most itt semmilyen sztereotíp dologra gondolni, de vannak olyan iparágak, amik kimondottan jól teljesítenek ebből a szempontból?
Persze, ez természetes. Tehát, hogy azt szerintem, hogy egy FMCG cég, tegyük fel, jobban teljesít, vagy egy akár egy pénzügyi szektor, mint mondjuk egy olajcég, igen, ez abszolút látható.
Nekem egyébként sokszor úgy tűnik, hogy ez a diverzitás is kezd egy kicsit hasonlítani mondjuk a környezetvédelemhez, abból a szempontból, hogy sok cég ezt egyfajta, hát nem is tudom, ilyen lobogóként hordozza, és egy-egy projektet nagyon jól ki tudnak emelni, és hogy egy kicsit ott a számok mögé nézünk, akkor rájöhetünk, hogy azért ez messze nem ilyen színes a kép.
Igen, sajnos ez így van. Tehát, hogyha megnézzük akár Amerikában, akár Európában, hogy milyen arányban nőttek a vezetői számok, például a női vezetők száma, ezek körülbelül ilyen fél és egy százalékpont közötti növekedés van évente, ami azért nem egy szuper eredmény. Ahogy említettem, a szisztematikussága a fontos, és azok a cégek tudnak valóban jól teljesíteni, akik ezt tényleg nagyon komolyan átgondolják, és ugyanúgy, ahogy bármely más üzleti területüket akarnák transformálni, pontosan ugyanúgy, ugyanazzal az elhatározással, ugyanazzal a vezérigazgatói magátodatevéssel, ugyanúgy több éves programokkal teszik ezt, mint tennének mondjuk egy, nem tudom, marketing területnek az átalakítását.
És ennek egy nagyon-nagyon fontos eleme a teljesítménynek a mérése, tehát az, hogy ezt ne csak beszéljünk erről, és tényleg ilyen verbális riportokat írjunk erről, hanem legyen konkrét számokban, tehát legyen meghatározó, hogy mik azok a mérőszámok, amik alapján szeretnénk érteni, hogy hol tartunk, és tényleg hol tartunk ezeknek a mérőszámoknak a tekintetében, és ezek a mérőszámok aztán legyenek integrálva az egyéni teljesítménynek az értékelésébe is, lehetőleg felső vezetői szinten.
Itt említenél néhány konkrét ilyen számot, hogy mondjuk mi az, amire érdemes figyelni egy cégvezetőnek?
Hát lehet nagyon egyszerűen a nők aránya, vagy a nőknek az előléptetési sebessége, tehát az is, hogy bizonyos pozíciókban. Inkább a kulcs, tehát egyrészt ugye, ahogy mondtuk, hogy legyen ez transzparensen és folyamatosan mérve, a másik pedig az, hogy tényleg épüljön be legfelsőbb vezetői szinten is az elvárások közül. És itt nem biztos, hogy egy kvóta az egy, ugye erről nagyon sok beszélgetés van, hogy a kvóta az jó dolog, vagy nem jó dolog. Én ezt inkább egy ilyen irányadónak tekintem. Tehát már azért jó, hogyha van egy kvóta, vagy egy mérőszám, hogy legalább értjük azt, hogy merre fele akarunk haladni, és értjük, hogy közeledünk, vagy nem közeledünk a célok fele.
Nálunk a cégnél nagyon gyakran szokták azt mondani, hogy ez matek, nem mágia. És ezt most azért mondom mágiával, mert ugye az alliteráció kicsit szebben kijön, de hogy tényleg, ha megnézed ezt a képzeletbeli törcsért, ahol mondjuk elindulsz 50% női belépő munkavállalótól, mondjuk egy 10-20% vezetőig, akkor ott nagyon szépen lehet látni, hogy minden szinten hol lépnek ki, hol ragadnak ott, hol lépnek előre. És innentől fogva ez tényleg arról szól, hogy megnézd, hogy belépőtől menedzser szintig, menedzsentől középvezető szintig, középvezető szintől felsővezető szintig, miért nem jutott előrébb, miért ment el a cégtől, miért nem sikerült. A Márti említette ugye a célok mérését, a kompenzációba való beépítés is szerintem egy nagyon fontos dolog. A Sodexo volt erre egy nagyon jó korai példa, akik pár évvel ezelőtt azt csinálták, hogy megnézték a legtöbb üzleti területüknek a teljesítményét, és ilyen bizniszkészeket építettek arra, hogy ahol divers csapatok vagy vezetőség van, ott valóban jobban teljesítenek-e, és kijött az, hogy jé, valóban. És akkor azt mondták, hogy akkor már pedig nekünk kutyakötelességünk minden területünket ilyenné tenni, és szépen a vezetők kompenzációjának a 10%-át ezeknek a céloknak az eléréséhez is kötötték. Ez szerintem egy abszolút követendő példa.
Egyébként az időben meg lehet határozni, hogy egy cégnek az átalakítása az mondjuk mennyi időt vesz igénybe. Itt az előbb elhangzott egy több éves szám, de hogy mondjuk ez csak a létszámtól függ, vagy a piactól, vagy az iparáktól, mennyi időbe telhet mondjuk egy közép-európai középvállalatot átalakítani, úgyhogy az valóban azt mondhassuk, hogy az most már közelít az optimális diverzitás felé.
Ugye most itt a podcast kapcsán kevésbé szeretnénk saját magunkról beszélni, de itt például pont ezt szerintem elég jól látjuk mondjuk a saját kontextusunkban. Tehát nálunk a munkavállalók nagy része az tényleg pályakezdőnként érkezik a céghez, és így lesz belőlük aztán partner, aminek az átlagos átfutási ideje, vagy egy ilyen journey-nek az ideje, az egy 7-10 év. És sokkal kevesebb azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik valahol így menet közben tudnak bekapcsolódni a folyamatban, és aztán sikeresek lesznek. Tehát nálunk, hogyha ezen a folyamaton javítani vagy változtatni kell, akkor körülbelül azt kell megérteni, hogyha 10 év múlva szeretnénk valahova eljutni, akkor most kell elkezdeni a legalsó építkezést, és már vagy a belépési szinteken az építkezést. Tehát csak, hogy mennyire egyszerű ezt megoldani rövid távon ezt a problémát, szerintem ezt jól szemlélteti.
Ugyanakkor én hiszek abban, hogyha egy felsővezető ma kitalálja, hogy holnapra szeretne valahogy más csinálnia, és tegyük fel, azt látja, hogy a vezetőségének 10-ből 10 tagja férfi, akkor az pár hónapon belül meg tudja változtatni. csak akarat és lépések kérdése. Bennem még egy dolog merült fel itt, ahogy beszélgettünk, hogy nagyon sokat beszélgettünk a diverzitásról. Ez az egyenletnek a két része azért fontos, mert hogyha egy cég nem képes befogadó környezetet teremteni, akkor egyrészt azok a munkavállalók, akik diverzek, nem fogják jól érezni magukat, nagy valószínűséggel nem a legjobb teljesítményeket fogják hozni, akár el is fognak menni a cégtől. És nagyon sok program egyébként szerintem itt bukik meg, hogy a diverzitás a számok részére, a hányan vagyunkra mennek rá, és nem pedig arra, hogy azok, akik ott vannak, ők valóban úgy érezzék magukat, hogy ők 100%-osan önmagukat hozhassák, hogy őket meghallgatják, hogy az ő döntéseiket, amik miatt egyébként behozták őket, hogy ők máshogy hoznak döntéseket, vagy más mondanának, azokat valóban meghallgatják és elfogadják. Ezek minimum ugyanannyira számítanak.
Tehát a kollégák részéről is kell egy nagyon-nagyon befogadó közeg, hogyha jól értem, ahhoz, hogy az egész dolog működni tudjon.
Abszolút. Ez a szövetségesség kérdése. És így abszolút mindennapi dolgokról van szó. Tehát főleg női munkavállalóktól nagyon sokat hallhatunk a mikroagressziókról például, és azt mondják, hogy ezek olyan pici dolgok, amik, hogyha egyesével történnek, akkor olyan, mint egy kis papírvágás, viszont hogyha napi 100 történik belőle, akkor az már nagyon tud fájni. És ezek azok, amik így nagyon össze tudnak adódni. Tehát például végighallgatnak-e téged egy meetingen, valóban úgy gondolják-e, hogy jó véleményt hozol, vagy jó másik perspektívát hozol, és hogyha ezekkel folyamatosan azzal találkozik az ember, hogy nem, akkor valóban úgy fogja érezni, hogy őt csak egy kvótának, őt csak egy számnak hozták be, nem pedig azért, amit tenni tudna, vagy amit ő gondol.
Nagyon sok ilyen klasszikus példa van, hogy amikor arról van szó, hogy nem tudom, kimenjen ki kinyitni az ajtót valakinek, akkor pont mindig a női kollégák kérik meg. Ezek ilyen láthatatlan pici lépések, de ugye a Nóri mondta, hogy ezek sokszor összeadódnak. És
én például emlékszem 10 pár évvel ezelőttről most már, amikor egy azért egy elég előre haladott gondolkodású holland partnerrel gondolkoztam, és egy helyi cégnél megkértek engem, mint akkor a legjuniorabbat és nőt, hogy akkor nézek már utána annak, hogy a kávé hol áll. És a holland partner volt, aki azt mondta, hogy egyrészt azt mondta, hogy majd megnézi ő, és a találkozó után pedig félrehúzott, és azt mondta, hogy soha, de soha ne hagyd magad ilyenekre rávenni. Értetted?
Egyébként lehet valahogy, nem tudom, trenírozni vagy képezni a munkavállalókat arra, hogy befogadóak legyenek?
Persze, hát erre abszolút léteznek programok, Dani.
Igen, hát egy kicsit tágabban válaszolva a kérdésre. Tehát valójában ezt feszegetjük, hogy továbbra is, hogy hol vesznek el a nők ebben a tölcsérben, tehát hogyan az előrelépésben, hol tűnnek el. És ennek nagyon-nagyon sok eleme van. Az egyik eleme az a befogadás, amit a Nóra mondott, de nagyon sok más társadalmi eleme van egyáltalán, tehát a gyerekvállaláshoz kötődő szolgáltatások, ide kapcsolódik egyáltalán a kulturális közeg, tehát nagyon sok minden van, ami sokszor rejtett, sokszor explicitebb, de olyan korlátok, amik ahhoz vezetnek, hogy ez a lemorzsolódás nőjön. És akkor, amikor azt kérdezed, hogy lehet-e ezt képezni, abszolút. Tehát szerintem a példa olyan szempontból nagyon izgalmas volt, hogy ahhoz, hogy ezt mondja egy felsővezető egy kollégának, azt én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy nem kell előtte egy felkészítés. Mert mi sem nagyon veszük észre. Nagyon sokszor nem veszük észre ezeket a helyzeteket, meg szituációkat, amik felmerülnek, anélkül, hogy valaki felvélegtene azért, mert a társadalmi közeg az olyan, amilyen. Tehát az valamilyen hosszú idők óta. Tehát azt gondolom, hogy ez képzés nélkül nagyon nehéz elképzelni. A jó hír az, hogy a trend az fölfelé megy abban a tekintetben, hogy azért minden terület, minden ország, amit nézünk, abban, hogy hány százaléka a felsővezetőknek nő, folyamatosan fölfelé halad, tehát valami történik a világban. Ennek a fejlődésnek a meredeksége viszont különbözik. Tehát beszéltünk az északi országokról, ott ez meredekebb. Nyugat-Európában szintén meredekebb. A mi régiónkban ez egy picit laposabb. Tehát ez a fejlődés egy picit laposabb, mégpedig azért, pont a te kérdésed miatt, azért, mert sokkal tudatosabban készülnek a vállalatok, a társadalom, a policy making arra, hogy ezt a kérdést hogyan kezeljék strukturálisan.
Azt gondolom, ez egy nagyon izgalmas téma, és persze nagyon sokrétű és sokrétegű, és persze foglalkozni is fogunk vele még itt a következőkben a portfólió hasábjain. Én köszönöm szépen vendégeinknek, hogy megtiszteltek minket, és beszélgethettünk erről a dologról. Bacsó Eleonórával, Matécsa Mártával és Róna Dániellel beszélgettünk a McKinsey-től, és nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, kövessetek minket Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is, és hamarosan jelentkezünk még újabb témákkal, köztük McKinsey podcasttal is. Sziasztok, viszont hallásra!